Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Ilisz László, a mikrofonnál Seres Gerda. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy Narendra Modi miniszterelnök bejelentése szerint India 2022-ig embert küld az űrbe. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója szerint a dél-ázsiai ország komoly szereplője az űriparnak. Tálas Péter kiemelte, Oroszország, az Egyesült Államok és Kína után India lehet a negyedik ország, amely saját erejéből embert küld az űrbe. Rozgonyi Ádám interjúja.
Maga az indiai űrkutatás egyébként 69 áprilisában indul, Bangalore a központja, és azt kell tudni, hogy az első műholdjukat 1975-ben lőtték fel, azóta már számos mondhatni, hogy közel 100 sikeres fellövést hajtottak végre, elsősorban műholdakat juttattak az űrbe, illetve közöttük volt körülbelül olyan 6-8 sikertelen is. Navigációs, távközlési, meteorológiai, katasztrófét, védelmi, csillagászati és természetesen nyilvánvalóan katonai műholdak is juttak. Ami különlegessé teszi India űrkutatását, illetve űriparát, az az, hogy nagyon sok bérlövést hajt létre. Tehát nagyon sok országnak juttatja fel a műholdját. Ebben egyébként 2017 februárjában rekordot ért el, egyetlen egy hordozó eszközzel 104 műholdat juttatott az űrbe. Ezek közül egyébként mindössze 3 vagy 4 volt indiai, a többi ilyen bérjellegű. És ez azért fontos, mert ez viszonylag nagy bevételt biztosít az indiai űrkutatásnak, aminek egyébként a büdzséje az indiai költségvetés szerint 18-19-es évben olyan 1,5 milliárd dollár.
Mondhatjuk azt, hogy India gazdasági tényezővé léphet elő?
Azt gondolom, hogy igen, bár hozzá kell tenni az, hogy vele lövetik föl, vagy vele juttatják föl a műholdakat a világ számos országából, annak a fő oka az olcsósága ezeknek a fellövéseknek. Az indiai űripar az viszonylag olcsón dolgozik, de valóban azt lehet mondani, hogy ilyen értelemben komoly szereplője egyébként a nagyjából olyan 300-315 milliárdos űriparnak, világűriparnak, és azt is látni kell, hogy nem csak gazdasági tényezője, hanem technológiai és kutatási tényezője is akar lenni. Ugye ne felejtsük el, hogy India már a hold körüli pályára állított 2008-ban műholdat, Mars körüli pályára juttatott műholdat, tehát tulajdonképpen 2016 már bemutatta az űrsiklójának azt a makettjét, ami gyakorlatilag indiai ember kívánna a világűrbe vinni egyelőre. Maga az emberes űrrepülést egyébként jóval korábbra tervezte az indiai űrkutatási hivatal. Nagyjából azt mondták körülbelül olyan 2008-2009 tájékán, hogy 14-15-re már tervezik az emberes űrrepülést. Láthatóan azért ebben még csúsz fognak, de tény, hogy egyébként az amerikai, az orosz, tulajdonképpen a kínai űrkutatás után India akar lenni a negyedik olyan nagy hatalom, amely önálló erőből és önálló fejlesztéssel gyakorlatilag ember tud juttatni a világűrbe. Ez részben gazdasági, részben technológiai, részben stratégiai fontosságú dolog, és azt gondolom, hogy India erre megfelelő mennyiségű pénzt fog áldozni, amennyiben valóban erős az elhatározottság arra az indiai vezetésben, hogy ezt a célt megvalósítsa.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatóját hallották. Egy 50-es kaliberű nehézgép puskával több mint 1,5 mérföldes, azaz közel 2,5 kilométeres távolságból lőtte le az iszlám állam egyik parancsnokát, a brit haderő légi különleges osztagának egyik lövésze Észak-Afganisztánban. A Kaliber magazin főszerkesztője elmondta, a fegyver állványzat nélkül mintegy 38 kilogramot nyom. Csubák Tamás kérdezte Vas Gábort.
Tehát itt ugye az 50 BMG kaliberű amerikai M2 nehézgéppuskáról beszélünk, amit ugye a NATO tagállamok jelentős része is rendszerben tart, és világszerte sok helyen használják. Ez ugye ez egy nehézgéppuska, ami nem véletlen a nevében, hiszen 38 kg-a tövege állványzat nélkül, tehát ez nem egy ilyen kézzel ide-oda vihető fegyver. Általában ezt vagy fix állványról, vagy harcjárművel, csípre szerelve használják. A fegyvernek érdekessége, hogy ez egy nem mai csirke, hiszen már 1918-ban megtervezték a lőszerét, John Moses Browning, és ennek a fegyvernek a ma rendszerestett verzióját 1933 óta szinte változatlan használják. Ami ebben a fegyverben nagyon érdekes, hogy ez egy igen bevált technika, a lőszere az pedig maga korában ugye azért került kifejlesztésre, hogy harckocsi elhárításra is lehessen használni, de természetesen a páncélos technika ezen már túlhaladt. Ma már ez legfeljebb vékonyabb páncélzatú lövészpáncélosok ellen, illetve ami időközben megjelent helikopterek vagy mélyrepülésbe támadó repülőgépek ellen alkalmas, és egyébként használják nagy kaliberű mesterlövészpuskák és romboló puskák lőszereként is.
Hogyan lövünk egy ilyen géppuskával?
Hát egy ilyen géppuskával nem úgy lövünk jellemzően, mint egy mesterlövészpuskával, tehát hogy egy gondos célzás után leadunk egy azon egy lövést, és annak találnia kell. Ezzel általában úgy lőnek, hogy területtüzet, lefogó tüzet lőnek, tehát sorozatlövéssel beterítenek egy területet, ahol mondjuk egy rohamozó gyalogság, vagy egy gépjármű oszlop helyezkedik el, vagy közeledik egy helikopter, ott kilőnek 30-40-50 lövést, és ebből reménykedünk, hogy néhány találatot ér el.
Egy ilyen géppuskával közel 2,5 kilométer távolságból lőtte le az iszlám állam egyik parancsnokát, a Special Air Service egyik lövésze még júniusban, Észak-Afganisztánban. Az elit alakulat történetében ez lehet a legjobb hosszú távú lövés. Önt mennyire lepte meg ez a történet?
Alapvetően atipikus az, hogy egy nehéz géppuskát így használjanak, de nem példanélkül álló, hiszen a vietnámi háború idején egy nagyon híres amerikai mesterlövész, Carlos Hitchcock, ugyanígy használta ezt a nehéz géppuskát, ő ezt akkor kísérleti szempontból próbálta, így használni sikeresen történt neki. Arra jutott, hogy maguk ezek a sorozatban gyártott nehéz géppuskák, ezek nem igazán optimálisak erre, de maga a lőszer, annak a teljesítménye ezt lehetővé teszi, ugyanis így összehasonlításképpen egy ilyen 50 BMG lőszernek a torkolati energiája az 18.000 zsúl, míg egy átlagos hadipisztolyé körülbelül 500 zsúl. Tehát így lehet viszonyítani az energiákat.
Vas Gábort, a Kaliber magazin főszerkesztőjét hallották. Az angol városokban is elszaporodtak az utcán alvók. London legszebb belvárosi főutcáin egész napot táboroznak. A kormány véget akar vetni az utcán alvásnak, de nem azzal, hogy büntetendő cselekményét teszi, hanem azzal, hogy forint rátszámolva közel 35 milliárd forintot költ életkörülményeik javítására. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
Becslés szerint éjszakánként tavaly 4750 hajléktalan aludt a brit városok utcáin, különösen Londonban, és a számuk azóta rohamosan nő. Nem nyújtanak felemelő látványt, például az Oxford Street-en vagy a Piccadilly környékén. Gyakran szemmel láthatóan részegek vagy kábítószer hatása alatt állnak. Hétfőn arról tett bejelentést a brit kormány, hogy 100 millió font sterling, azaz mintegy 360 millió forint ráfordítással elkezdi az utcák megtisztítását a hajléktalanoktól. A pénzből kapnak az elmebetegeket segítő és a drogozás ellen küzdő szervezetek is. Támogatják az önkormányzatok lakáskiutalásait. A jótékonysági szervezetek üdvözölték a hétfői bejelentést, de úgy vélik, hogy csepp a tengerben. A 4750-es szám tavalyi felmérés eredménye, és már akkor is 15%-os növekedést mutatott az előző évhez viszonyítva, idén tehát jóval magasabb, elsősorban Londonban. Nehéz megszámolni az utcán alvókat, mert sokszor eldugott zugokba húzódnak be. A nagyvárosi utcán alvók között egyre több a külföldi. A rendőri igazoltatások során kiderült, hogy utcán alszanak Európai Uniós állampolgárok is, és ezeket kiutasították az országból. Számosan közülük kártérítésért folyamodtak, és ezt meg is kapták. 100 000-eket volt kénytelen kifizetni a kormány. Egy litván állampolgár 10 000 font kártérítést kapott, mivel kiutasítását megelőzően egy ideig fogdában tartották. A kiutasításokat tehát beszüntették. Mikorra reméli a brit kormány a hajléktalan helyzet megoldását? A terv 10 éves időtartamú, s lehet, hogy akkorra se hoz megoldást. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Már közel egy hónapja, hogy rendkívüli állapotot hirdettek a szlovákiai Nagy Mihályi járásban a kanyaró járvány miatt, amely méretét tekintve a legnagyobb az utóbbi 20 évben. Eddig 400 ember kapta el a betegséget, a szakemberek pedig csak óvatos pecslésekbe mernek bocsátkozni a járvány visszahúzódását illetően. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A kanyaró járvány kirobbanása óta 268 beteget ápoltak a Nagymihályi kórházban, és további 138-an szorultak ambuláns kezelésre. 8 páciens esetében a kanyarót tüdőgyulladás is követte, halálos áldozata azonban nem volt a járványnak. A legtöbb esetben a betegség azokon a helyeken ütötte fel a fejét, ahol nem tartották be a higiéniai előírásokat. Tekintettel arra, hogy a betegség cseppfertőzéssel terjed, illetve hogy helyváltoztatás, utazás közben nem tartják be a meghozott óvintézkedéseket, egyelőre nem jelenthetjük ki, hogy csökkenne a járvány szintje, tájékoztatott Josefina Kasová, a közegészségügyi hivatal munkatársa. A kanyaró a Nagymihályi járás déli részében betegítette meg a legtöbb embert, de a Szobránci és a Tőketerebesi járásban is vannak betegek. Egy-egy esetben pedig Varannóban és Eperjesen jegyeztek be kanyarós beteget. Néhány egészségügyi alkalmazott is megfertőződött, az érintett kórházakban látogatási tilalom van érvényben. Eddig több mint 1000 embert oltottak be, valamint egyes helyeken megtiltották a tömegrendezvények szervezését. Ján Mikas tiszti főorvos a napokban visszavonta a tömeges rendezvények szervezésére vonatkozó tilalmat Nagymihályban, más környékbeli településeken viszont továbbra is érvényben van a tilalom. A járvány megállításának érdekében további óvintézkedéseket is hoztak. Ezek közé tartozik a rendőrségi megfigyelés azokon a helyeken, amelyek a fertőzés gócpontjai lehetnek. Továbbá a rendőri segítségnyújtás a védőoltások beadásánál. Szlovákiában már 20 éve nem fordult elő kanyarós megbetegedés. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Ilisz László nevében is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Seres Gerda. Viszont hallásra!